Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk szívünket. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 12. fejezetében, az első 24 versben. Miként szól hozzánk Isten igéje? Hallgassuk meg figyelmesen Istennek szent igéjét. Abban az időben pedig Herodes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét fegyverrel kivégeztette. Látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, azon volt, hogy elfogadja Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. El is fogadta, börtönbe vetette, és négy egyenként négy tagú katonai őrségnek adta át, hogy őrizzék, mert a Páska ünnepe után akarta a nép elé vezetni. Pétert tehát börtönbe őrizték. A gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Arra a napra virradó éjszakán, amikor Herodes elő akarta vezettetni, Péter két katona között aludt, megkötözve két lánccal, az őrök pedig az ajtó előtt őrizték a börtönt. És ime az Úr angyala megjelent, és világosság támadt a cellában. Meglökve Péter oldalát, felébresztette, és azt mondta neki, gyorsan kelj fel, és leestek a láncok a kezéről. Akkor azt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, és köst fel sarudat. És úgy cselekedett. Majd azt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ő pedig kimenve követte, de nem tudta, hogy valóság az, ami az angyal által történik, hanem azt gondolta, hogy látomást lát. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapukhoz, mely a városba visz, az magától megnyílt előttük, és kimentek. Majd végighaladtak egy utcán. Ekkor az angyal hirtelen eltávozott tőle. Péter magához tért, és azt mondta, most már tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és megszabadított Herodes kezéből, és mindattól, amire a zsidó nép annyira várt. Miután ezt megértette, elment János, Márknak is nevezett, anyjának, Máriának a házához, ahol sokan összegyűltek és imádkoztak. Amikor Péter zörgetett, a bejárati kapunál egy Rodé nevű szolgálólány ment oda, hogy hallgatozzék. Ahogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig azt mondták neki, hogy elment az esze. Ő azonban csak erősgette, hogy úgy van. Azok pedig azt mondták, hogy az ő angyal az. Péter pedig tovább zörgetett. Amikor végül kaput nyitottak, és meglátták, elálmélkodtak. Miután pedig kezével hallgatást intett, elbeszélte nekik, hogy hogyan hozta ki őt az Úr a börtönből. Majd azt mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Aztán kiment, és más helyre távozott. Amikor megvíradt, nem csekély riadalom támadt a katonák között, hogy mi történt Péterrel. Herodes pedig kerestette, és mivel nem találta, kivallatta az őröket, majd megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Aztán lement Judából, Cezáriába, és ott időzött. Herodes ellenséges indulattal volt a tírusziak, a szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután Blászuszt, a király kamarását megnyerték, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon pedig Herodes királyi ruhájába felöltözve és trónján ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, nem pedig emberi. És azonnal megverte őt az Úr angyala, azért, mert nem Istennek adott dicsőséget. Megemésztették a férgek, és úgy halt meg. Az Isten igéje pedig növekedett és terjedett. Az Isten igéje pedig növekedett és terjedett. Szeretett testvéreim, ez a Heródes, akiről hallottunk az igében, Heródes király, a helytartó, mindent elkövetett, hogy méltóvá legyen a hírhedt nagy Heródeshez. Ahhoz a Heródeshez, aki a kisded Jézust is üldözte. A zsarnokhoz, aki a betlehemi mészárlást megrendelte. Azt az embert a sátán játszmáinak egy különös, a népszerűségnek nevezett gépszia csavarta magába. Felismerte, hogy zsidó alattvalóinak egy nagy része, mert nem mindenkinek, de jó nagy részének, egyenesen ezek az emberek önmagukon kívülivé váltak attól, a torz gyönyörtől, amit nekik a keresztények nyilvános meglincselése okoz. Heródes ezt észrevette, és rájátszott. Rákapott ennek az ördögi cirkusznak az ízére, megrészegedett a keresztény mártírok vérétől, elvesztette józan ítélőképességét, és többet kívánt belőle. Hallottuk, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet élén álló testvérekkel, egy Jakab nevezetű keresztényt valószínűleg, hogy bérgyilkossal megöletett. Beteljesedett az ige, amit maga az Úr mondott a tanítványainak, amikor így szólt. Ezeket beszéltem nektek, amikor még veletek voltam. Ne botránkozzatok meg! A gyülekezetből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Bizony, a teljes felolvasott szövegnek majdnem minden egyes eseménye ennek a sátáni szellemnek hatására fogant és történik, ameddig bele nem szól az Úr. Nagy erőket mozgósítottak az ördög Isten tiszteletének a nevében, amit úgy adtak el, mindenkinek úgy árusítottak ki, úgy mediatizáltak, mintha az egy igaz, és mintha az egy igaz és Isten akarata és tetszése volna, mintha ez volna az Isten tetszése. Pedig a Krisztus egyházának a szétrombolását tűzték ki célul. Ez a világ semmit sem változott. Azóta sem. A világ pontosan ilyen ma is. Ne legyenek tehát illúzióink. A démonizált világ ma is éppen annyira kedveli a keresztényeket, mint 2000 évvel ezelőtt. És akad valaki, és ha akad valaki, aki ennek a gyűlöletnek ilyen Herodesként az élére álljon, testvéreim, akkor már is elszabadult a pokol. Akkor Jeruzsálem nem a békesség városa lesz, hanem a rettegés és a terror helye, ahonnan Krisztus apostolainak, majd pedig később Krisztus nyájának is menekülnie kell. El is menekültek Jeruzsálemből. A város kiürült. Keresztényeket elüldözték. Egy sem maradt. Nem volt olyan régen, testvéreim, amikor az ateista propaganda éjjel és nappal az egyház bűneit teregette, mindenhol, ahol csak lehetett, iskolában, az újságban, a híradóban, bárhol, ahol csak lehetett. És mondva csinált klerikális reakció bűne nevében ezreket tüntettek el a földszínéről, börtönökbe, kényszermunkatáborokba, vagy halálbüntetéssel, jeltelenül a föld alá. Minden ok nélkül ártatlanok voltak, nem követtek el bűnt, halálos bűnt, egyik sem. Az igazság és az Isten nevében történt mindez. A jogosság, az igazság és az Isten nevében. Folyt a rettegés, erőit fokozó terror és öldöklés. De tegyünk fel egy kérdést, valóban az Isten akarata volt? Sőt, tényleg az Isten tetszése volt ez? Valóban Isten ilyen nemtelen vérontásban gyönyörködik? Sokan elhitték ezt, és hinni is akartak benne. Sőt, mások még tapsoltak is hozzá. Isten megengedte, hisz megtörtént. Megengedte igazságos haragja és bölcs gondviselése, szükségessé tette, megtörtént, de mindvégig az Úr az ő népével együtt sírt, együtt szenvedett, miközben megtisztította az ő egyházát. Mert megtisztította az ő egyházát. Hogy tehát a lincselésre érhes csőcseléknek tetszelegjen ez a Herodes, elfogadta Pétert, az apostolt, Simon Pétert, hogy Jézus keresztrefeszítésének napra pontos évfordulóján őt is nyilvánosan kivégezhesse. Péter gondolhatta és érezhette is úgy, hogy eljött az utolsó órája, és a halál, amivel meg kell dicsőítenie Jézust, ott vár rá a küszöbön. Emlékezzünk, hogy a feltámadás után Jézus megjelent Péternek, és megkérdezte tőle, hogy Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Háromszor, mire Péter azt mondta, hogy igen, szeretlek téged. Jézus rábiztanyáját. Majd arról is beszélt vele, hogy milyen halállal kell Péternek megdicsőíteni az Urat. A hagyomány, a legenda szerint őt is keresztre feszítették. Fejjel lefelé, mert azt mondta, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon meg, mint Jézus. Tehát visszatérve a történetünkhöz, Péter joggal gondolhatta azt, hogy hát ez az utolsó napja, utolsó órái, bekövetkezik az, amit Jézus neki mondott. Nem is tiltakozott. Hallottuk a történetből, hogy a börtönben aludt nyugodtan, másnap kivégezték volna. Herodes biztosra akart menni, ezért négy egyenként, négy tagú katonai őrség őrizetére rendelte. Bizony. Tegyünk fel itt még egy kérdés, hogy mi ez a fokozott biztonság? Mitől retteg Herodes, ha oly annyira Isten tisztelet az, amit művel? Akkor miért retteg, ha Isten tiszteletet cselekszik? Ha az Isten tetszését viszi véghez, akkor miért retteg? Milyen Isten tisztelet az, amit ilyen rettegés kísér? Tudjuk, hogy nem az Istené ez az Isten tisztelet, hanem az ördögé. De mégis az Istenének kell hazudni. Ha mindenki más el is hitte ezt a hazugságot, a Krisztus keresztény egyháza és gyülekezete leleplezte ennek a gonoszságnak antikrisztusi gyökerét, indítatását. Hogyan? Hallottuk a történetből, talán utcai protestálással? Tüntetésekkel? Robbantásos terrorral, mint ahogyan ezt napjainkban teszik az úgynevezett vallásos fanatikusok? Ugyanúgy egy Isten nevében? Így? Nem, nem ezt olvastuk, nem ezt hallottuk az igéből. A gyülekezet éjjel és nappal szüntelenül könyörgött. Könyörgött, kiáltott az Úr szabadításáért, mely kiáltás Isten meg is hallgatott. És elküldte szabadító angyalát Péterért és a gyülekezetért, a közösségért. Mert nem csak Péter szabadította meg ez az angyal, hanem az egész egyházat. Az egészet. Ma is a halálig kiszolgáltatott erőtlen és végtelen hívek búzgó imádságai, könyörgései és kiáltásai mozgósítják a mennyei erőket, nem más. Testvéreim, A Jezabel által halálra üldözött Illés próféta egymaga volt. Egyedül egymaga volt. Kérésére Isten mégis megemésztő tüzet bocsátott alá, hogy megszabadítsa, és igaz volta felől biztosítsa. De nem csak őt szabadította meg akkor, hanem még azokat is, akiket Isten megtartott igaz egyházaként, vele együtt. Történetünkben pedig nyilvánvaló, hogy Isten hatalma egyetlen angyal személyében is nagyobb minden földi hatalomnál. Láttuk a történetből. Ez az angyal egymaga kimenti Pétert a halálsorról, abból a szigorú őrizetből, amelyben őt a biztos és nyilvános halálra, kivégzésére őrizték. Nem következhetett be. A gonosz erőfitoktatásához és a félelemkeltéshez szükséges volt a nyilvánosság. Benne pedig a gyalázatos hazugságot elfedő igazság látszata. Ez és ilyen azóta is a mindenkori inkvizíció. Most is ilyen. Péter teljesen ártatlan, de halálra méltó gonosznak kell látszódnia. Olyannak kell látszódnia. Minél ártatlanabb, annál gonoszabbnak kell látszania. Aki megérdemli a kínhalált, a nyilvános kivégzés. Ez a megfélemlítés nagy erőműve. Működik most is, ahol a halál erői termelődnek és gerjesztődnek. De vajon elég ez az erő ahhoz, hogy az Isten munkáját megállítsa? Hogy lerombolják az élő Isten templomát, és gátat szabjanak Krisztus országa kibontakozásának? Elég mindez? Tudjuk, hogy 2000 évig nem volt elég. Mind a mai napig nem volt elég. Ezután sem lesz. Tudjuk a választ tehát a történetből és az egész történelemből. Isten egyetlen angyala porig rombolja ezt az egész ördögi gépezetet egyetlen éjszaka alatt. Istenünk és Atyánk hatalma ma sem kevesebb, mint akkor volt. Ő ma is meg akarja hallgatni az imádságainkat, a kiáltásainkat, a könyörgéseinket, de van-e imánk, ilyen kiáltásunk és könyörgésünk, amit meghallgasson? Ő ma is ugyanazzal a hatalommal akar cselekedni, mint kezdetben. Amikor ő cselekszik, átformálja az emberi lehetőségeket, hogy ami embereknél lehetetlen, az nála lehetségessé lesz. Mindig így volt, és ezután is így lesz. De az a jó, ha bevon bennünket erre a lehetetlen útra, és vele járhatunk. Az a jó, ha vele lehetünk majd. Péter hozzánk hasonló ember volt. Nem angyal volt, nem félisten. Ugyanolyan bűnökkel terhelt ember volt, akinek az Úr megkegyelmezett, megbocsátott, betöltött lelkével, megtisztított, szolgájává választott, pásztorává tett. Így számára lehetetlen volt, hogy kiszabadítsa magát a 16 őr őrizetéből és a szigorított börtönből, a halálsorból. Ő nem tudta volna magát kiszabadítani. Ő nem volt egy Herkules, nem és Sámson sem. Ő tehát elfogadta a sorsát. Nem is akart kiszabadulni. Kész volt a Krisztus halálához hasonlóan urához menni. Kész volt. A nyája viszont, a jeruzsálemi gyülekezet még nem volt kész arra, hogy apostoli pásztora nélkül maradjon. És úgy imádkozta ki Pétert a halálból, hogy maga sem hitte, hogy perceken belül, szinte már ugyanakkor, abban a pillanatban, Az apostol ott fog állni annak az imádkozó közösségnek az ajtajában. Nem hitték, még csúfolkodtak is. Az angyalát látott, nem lehet ő. Az imádkozó gyülekezet mondta ezt Rodénak, meg maguk között, egymásnak. De Rodé nem hagyta magát, és azt mondta, hogy de igen, Péter van ott. Testvéreim, a sátán ma is pontosan úgy támadja az Isten evangéliumát, és evangéliumának szolgáit, az egyház papjait, lelkészeit, presbitereit, előjáróit, mint akkor és ott a jeruzsálemi gyülekezetben. Ne legyenek kétségeink, az ördög támad. Ha keresztény vagy, netán még a gyülekezet élén is állsz, akkor tudd meg, hogy az ördög támadni fog. Tudja az Úr, hogy a hozzá hű szolgája kész bármely pillanatban letenni az életét. Az Úr tudja, de a nyáj viszont nem mindig tudja. Sok gyülekezet, legyen az akár egy hatalmas közösség is, sok esetben egy egész ország, mint a miénk, vagy földrész, mint Európa, vagy Észak-Amerika. Tehát egy ilyen hatalmas közösség is sokszor nem tudja felfogni, képtelen felfogni, hogy milyen az, amikor az igaz és javát munkáló pásztor nélkül marad, amikor egy Kennedy teljesítményű elnököt csak úgy lepuffantanak, de egy Biden képesítésű és tehetségű elnököt az égig magasztalnak. Addig nem tudják, amíg meg nem történik, hogy mit jelent, amikor egy mi haszna pásztor kerül a nyáj élére. Hogy milyen csapás az, hogy micsoda büntetés az. Hallottuk Zakariás próféta könyvéből. Akkor Izraelről profétált, és szóról szóra minden beteljesült. Izraelt letörölték a térképről. 70 évig Babilónia fogságában síglődött. Amikor Herodesnek is köszönhetően Jeruzsálemből kipucolták a keresztényeket, utána jöttek a romaiak, Titus seregei, és porig rombolták Jeruzsálemet, felsózták, hogy a fű se nőjön, és 1949-ig letörölték a térképről Izraelet. Ez történelem, ezt nem kitaláljuk, meg lehet nézni, így volt. Tehát milyen az, ha egy közösség, akár egy kicsi, akár egy hatalmas közösség élére mi haszna, vagy antipásztor kerül, amilyenről Zakariás prófétát. Sokan nem tudják ezt. Sokan úgy gondolják, hogy az, hogy van igehirdetés, tanítás, evangélium, pásztori legeltetés, az valami természetes és örökké létező dolog. Sokan úgy gondolják. Ami mindig volt és mindig lesz. Önállítás, ez nem igaz. Az igehirdetés szolgálata ebben a világban minden elemében mindig természetfeletti. Mindig csoda az, ha szól az evangélium. Nem valami véletlen dolog, nem valami olyan, ami nekünk jár, és ami mindig lesz, és soha nem szűnik meg. Ez nincs így. Ne ringassuk magunkat ilyen hiú ábrándokba és álmokba, mert nem igaz. Tehát az evangélium létét, a gyülekezet létét, amint azt láttuk ebből a történetből is, de az egész Szentírásból ezt látjuk és ezt tanuljuk. Tehát az Anyaszentegyházat, a gyülekezetet, kicsi vagy nagy, az mindegy. Isten hatalmas angyalai biztosítják. Ahogy a történetben hallottuk, pontosan úgy, de lehet, hogy nem látjuk mi ezeket az angyalokat, lehet, hogy a tevékenységükről ugyanúgy beszélünk, mint Péter, hogy azt hittem, hogy álmodok, hogy képzelődök, hogy révületben vagyok, de nem. Tehát Isten angyalai biztosítják az Anyaszentegyháza gyülekezet létét. Ha van olyan gyülekezet, amelyik még tud kiáltani, érte? Az Istenhez. Aki tud kiáltani azért, hogy az ördög munkáját Jézus lerombolja, és megvédje az Úr az ő nyáját. Hogyan tanítja Pál erre a könyörgésre, kiáltásra a gyülekezetet? Idézzük vissza. Azt mondja, minden imádsággal, és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, mondja Pál magáról, hogy bátran szóljak arról, amiképpen szólanom kell. Nem fog bátran szólni senki, ha nincs mögötte imádkozó és Istenhez kiáltó gyülekezet, hanem gyáván meg fog mindenki futamodni. Én is. Pál is. De nem akar. Ezért kéri a gyülekezetet, hogy kapjon erőt, hogy megálljon az Őr helyén, és az Úr angyala megőrizze és megtartsa az egész gyülekezetet. Az egyháza. Addig, amíg vissza nem jön az Úr Jézus. Testvéreim, a jeruzsálemi gyülekezet így könyörgött Péterért. Ne legyen kétségünk, úgy imádkozott, hogy megrendült a talp alatt a föld. Azt kérték, hogy még bátrabban szólhassuk az evangéliumot és az igazságot, a Krisztus. És úgy történt. Tehát így könyörgött Péterért, de láttuk, hogy nem hitték, hogy az Úr meg is hallgatja őket. Nem hitték. Legyünk képesek elfogadni azt, amiért könyörgünk, amiért itt vagyunk hétről hétre, ünnepről ünnepre, és kérjük Istent, higgyünk és ne kételkedjünk. Bárcsak megszégyenítene most bennünket az Isten azzal, hogy képzeletünket felülmúlóan és dicsőségesen adja meg azokat az imakéréseinket, amiket kértünk ugyan tőle, de nem hittük, hogy megkapjuk. Megteheti az Úr, bárcsak megtenni. Urunk és Istenünk nem hagyja magát bizonyosság nélkül. Ebben a történetben is az egy lényeges eleme ennek a felolvasott ige szakasznak. Nem hagyja magát igazság, bizonyosság nélkül, ahogyan igazságát sem hagyja örökre a hazugság leple alatt. Nem hagyhatja, hogy a hazugság eltakarja örökre az igazságot. Ezt nem teheti meg. Istennek igazságszolgáltatása, ha késik is, úgy gondoljuk, hogy késik is, bizonyosan, hogy nem marad el, hanem bekövetkezik. Váratlanul és hirtelen. Akkor, amikor senki sem gondolja. Egyetlen pillanatban. Erről szólt a történetnek egy része. Az Úr már a mostani életünkben nyilvánvalóvá teszi, hogy ki az, aki a mennyeknek országához, és ki az, aki végérvényesen a pokolhoz tartozik. Mert azt választotta Krisztus helyett és az igazság helyett. Történetünkben az a Herodes, aki egyházromboló projektje során rákapott a mártírok vérére, egy gyilkos hajlamait Isten akarataként hirdette, nem maradhatott meg a jogosság, az igazságosság és az isteni akaratnak látszó látszatigazságban. Szükségszerűen le kellett lepleződnie, mégpedig az élő Isten őt megrontó tetteibe. Emlékezzünk vissza, hogy mi történt. Mindenki számára láthatóvá kellett lennie, hogy ő és a mögéje felsorakozott csereg, csőcselék, ahhoz a pokolhoz tartoznak, amiről Szentlélek, Isten a következőképpen szól. Idézem. és kimennén, látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. Ugyanígy beszél, ugyanezekkel a szavakkal Jézus a pokolról. Szinte szó szerint. Csak ott nem holttestekről beszél, hanem folytonos szenvedésről, kiáltásról, sírásról, soha el nem múló férgek emésztik őket, és tűz. Lukács evangélista elmondta, hogy Herodest sok tanú szeme láttára a pokol férgei még élő testében elkezdték kínozni és felfalni. Ez valami szörnyű és borzalmas dolog. Úgy halt meg, hogy még élt, és látta, hogy a testét felfalják a férgek. Ez a pokol. Látnia kellett mindenkinek, hogy ez az ember oda tartozik. Ez megtörtént, nem én találom ki, ez így történt. Mert Isten nem hagyhatja az igazságát, hogy a hazugság eltakarja. Nem fogja hagyni sohasem. Ennek örülni kellene nekünk, mert mi nem vagyunk az Úr ellenségei. De akik az Isten ellenségei, azok nem örülhetnek. Azok sajnálom, de a legrosszabbat választották maguknak. És mi azért imádkozunk, hogy Isten minél több embert megszabadítson ettől a szörnyűségtől, ebből az ítéletből, ebből a haragból, ami az egész világra vár, aki hátat fordított Istennek és az ő Krisztusának. Mi azért imádkozunk a gyerekeinkért, a szeretteinkért, egymásért. Azért kiáltunk, hogy megszabaduljunk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben. Itt, amikor halljuk az igét, amikor tanít az ige, a teljes Szentírás tanít bennünket. Történetünknek egy másik tanúsága még az is, hogy az is rendkívül áldatlan állapot, ha valaki egy ilyen Herodestől kapja a zsoldját azért, hogy valakit úgymond a halálsoron tartson láncokba. Mert hallottuk a történetből, hogy Herodes nem kímélte meg őket, kivégeztette őket. A családjaik pedig gyászolhattak. Nagyon szomorú. Sok ilyen tragikus sors van. Végül, amikor az Úr az ő hatalmas szabadításával helyreállítja a rendet, lelepleződik a hazugság, és jogérvény szerez Isten az ő igéjének és az ő evangéliumának, akkor ez a történet úgy folytatódik, hogy a gyülekezet ismét növekszik, terjed az evangélium, növekszik az Isten igéje, és terjed. Ez volt az utolsó vers, a 24. vers a felolvasott igéből. Nyilván az Isten beszéde a befogadókban növekszik, akik befogadják az igét, és a megtérő emberek sokasodásával terjed. Könyörögjünk hát az igének ezért, a győzelméért és diadaláért. Amen. Szerető mennyi édesatyánk, te mondod a te igédben, a te lelked által, hogy rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. És mi látjuk a te igédből, Urunk, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekedtél, csak azért, hogy megszabadítsad a te népedet, azt, akit te szeretsz, például Péter apostolt, vagy Illést, vagy bármelyiket, amíg célod volt velük, hogy anyaszent egyházadat pásztorolják, és megtartsad általuk is a gyülekezetet. Köszönjük azt, hogy egy imádkozó, kiáltó közösség szólt hozzád, keresett téged éjjel és nappal, de látjuk, hogy az a közösség is ugyanolyan gyarló emberekből áll, amilyenek mi magunk vagyunk, hogy bár szívünk legmélyéből a legjobbat akarjuk, mégsem tudjuk elhinni, hogy te meghallgattad és megadtad kérésünket. Ad Urunk, hogy most mégis benne tudjunk bízni, és téged válasszunk, bármi történjen is. Készek legyünk arra, hogy hozzá tartozzunk, bármi következzen is be. De kiáltunk hozzád, hogy hatalmas szabadításoddal tartsd meg a te egyházadat. Itt, Örösberényben, tartsd meg ezt a gyülekezetet. Vigyázz a presbiterekre, vigyázz a lelkipásztorra, vigyázz azokra, akik a gyülekezet élén elől járnak. Vigyázz azokra, akik emlékeztettek téged szüntelen ezért a gyülekezetért, akik küzdenek ezért a közösségért, és tartsál meg általuk is bennünket. Küld el ide is a te hatalmas és szabadító angyalodat, és munkáljad üdvösségünket. Ad Urunk, hogy soha ne tudjuk meg, hogy mi az, amikor egy mi haszna pásztor kerül egy közösség, vagy éppenséggel egy egész ország élére. Szabadíts meg az ilyen gonosztól bennünket. Önmagadért, szent viad, a Jézus Krisztus nevében kérünk. És Ad Urunk, hogy így tudjunk kiáltani azért, hogy növekedjen az evangélium, az igéd, a te ismereted, a szeretteink szívében, a hozzánk tartozókba, a gyerekeinkért kiáltunk, az unokákért, az eljövendő nemzedékért, a vezetőinkért, a városunkért, az előjárókért, az országunkért, a népünkért, ezért az egész világért, amiben élünk, amiben küzdünk, vajudunk, és várunk téged, Urunk, aki örök szabadítónk vagy. Kérünk téged, hogy hallgass meg. Kiáltunk, hogy segíts meg bennünket, amikor betegségtől félünk, amikor haláltól rettegünk. Te látod, Urunk, hogy mennyi tragédia történik most a napjainkban. Kérünk, hogy légy a mi gyógyítónk, és vigasztalunk, Urunk, ahogy te tudsz vigasztalni, úgy senki nem tud. És ezzel a vigasztalással vigasztald a gyászolóinkat. Most Kimesi Sebestyén Sándor testvérünkért, az ő családjáért, gyászolóért imádkozunk, édesanyjáért, a gyerekeiért. Könyörülj rajtuk, és add nekik a te vigasztalásodat. És mindazoknak, akik hasonló fájdalommal állnak a te színed előtt. És őrizd meg bennünket, Urunk, hogy mi hittel és élő reménységgel állhassunk mindig a te színed előtt. Ezért könyörgünk, szent fiad, amirunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, utván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen.